Hát üdvözlök mindenkit, úgy látom kicsit nehezen indul be ez a hét. Nem vagyunk túl sokan, de muszáj tovább mennünk. Csak emlékeztetőül, tehát ugye a feszültség és áram mérése. Témakörön belül ugye némi jelfeldolgozási alapokról volt szó, és ezen belül az AC jelek ugye megszorítva, hogy periódikus jelek, további közelítés a Fourier sorfejtés, aztán ennek alapján az AC mérőkről volt szó, ugye mit mér, mit mutat, csúcsérték, abszolút középérték, effektív érték mérés, és ezek után volt szó arról, hogy a zaj jellemzői micsodák, volt olyan, hogy szűrés, volt olyan, hogy jelzaj viszony. Hát a most nagyon-nagyon egyszerű vázlatpontokban akarjuk összefoglalni, akkor valami ilyesmi szerepelt. Nem tudom, hogy ehhez valakinek kérdése van-e. Ugye természetesen már sok mindent el lehetett felejteni ennyi idő alatt. Most volt ez a 4 nap, de... Jó. Akkor azért emlékeztető valamit arról, ami az óra végén szerepelt, mert talán ez egy kicsit gyors volt, és már mindenki kicsit fáradtabb, és átvezetésképpen azért ez jó. Tehát arról volt szó, hogy zaj mérése, illetve jelzaj viszony. És akkor abból indultunk ki, hogy valamilyen ergodikus zajunk van, eloszlása egyenletes, de leggyakrabban mondjuk Gauss eloszlás, tehát normális eloszlás képzelhető el, és a frekvencia tartományban beszélhetünk úgynevezett sávkorlátozott fehér zajról, ez itt a frekvencia tengely, ez a zajnak a amplitúdó karakterisztikája, ha úgy tetszik, precízen a teljesítmény sűrűség spektruma, amit, ha valaki ilyesmire érzékeny, úgy definiálunk, mint az autokorrelációs függvény Fourier transformátja, de közönségesen azt lehet mondani, hogy a spektruma, ha véges regisztrátumunk van, akkor ennek a Fourier transformátja, mondjuk, hogyha mintavételezett jel, akkor diszkrét Fourier transformátja, az egy becslője ennek a teljesítmény sűrűség spektrumnak, röviden spektrumnak. Az a lényeg, hogy a fehér az ugye azt jelenti, hogy konstans a spektruma, tehát minden frekvencia összetevő azonos intenzitással szerepel benne. Ugye, hogyha sűrűség, akkor azt lehet mondani, hogy egy frekvenciának egy adott környezetét kiválasztva, akkor ebben a környezetben ugyanakkor a teljesítmény van. Ez azt is jelenti, hogyha kiválasztunk egy tetszőleges DF tartományt, akkor az ebben lévő teljesítményt ugye úgy lehet megkapni, hogy a sűrűséget megszorozzuk ezzel a DF szélességgel. Magyarán a teljes teljesítménye a zajnak, az végig integrálva azon a tartományon, ahol az teljesítmény nem nulla, ezt a teljesítmény sűrűség spektrumot. Az ergodikus zajokra vonatkozóan ez a teljesítmény az a varianciával egyezik meg, és a fehér spektrum elvileg azt jelenteni, hogy mínusz végtelentől végtelenig, általában az egyoldalas spektrumot ábrázoljuk, valós jelekre vonatkozóan ugye az amplitúdó karakterisztika szimmetrikus, tehát Alapvetően a fehér zaj azt jelenteni, hogy mínusz végtelentől végtelenig konstans spektrumról van szó, de ez ennek alapján, amit ide fölrajzoltam, ugye végtelen teljesítményt hordozna. Alapvetően és a fizikai rendszerek jellegéből is adódóan ez a spektrum ez nem végtelenségig megy, hanem van valami B sávkorlátunk. Ugye amiatt rajzoltam ide egy nem végtelen meredekségű levágást, mert tudjuk, hogy a természetben ilyen nincs, de alapvetően úgy lehet tekinteni, mintha ez egy téglalap lenne, és hát valójában akkor a teljesítmény sűrűség értéke szorozva ezzel a B sávszélességgel adja ki a teljesítményt. Ha most ezek után szűrést hajtunk végre, akkor a teljesítményt oly módon tudjuk változtatni, hogy ha a szűrőknek a sávszélessége nagyobb, mint ez a B sávszélesség, akkor B-ként marad a teljesítmény, ha kisebb a szűrő sávszélessége, akkor lecsökken olyan arányban, ahogy a szűrő sávszélessége aránylik a zaj sávszélességéhez. Ugye a jelzaj viszonyt azt úgy definiáltuk, hogy 10-szer a 10-es alapú logaritmus P jel per P zaj, ahol, hogyha például van egy színuszos komponensünk valahol itt, ahol a zaj is található, de nem muszáj pont átfedni a két spektrumnak, lehet külön is, tehát B-nél lehet nagyobb a jel frekvenciája, mondjuk legyen ő a jel, csak a P jel, mondjuk, hogyha ez egy színuszos komponens, akkor ez ugye az amplitúdó négyzet per 2 lesz. Ez ekkor is igaz, meg egy másik jelre vonatkozóan ez is lehet egy P jel, ekkor átfed a kettő, ugyanígy lehet számítani a jelzaj viszonyt. A különbség akkor válik érdekessé, hogyha alkalmazunk egy ilyen, megint csak azt mondom, hogy FC és téglalapnak vesszük a számítások során, de valójában nem teljesen téglalap alakú a karakterisztika, valamilyen HF átvitelű szűrőt. Ha ezt szűrjük ezt a zajt, akkor ugye a zajteljesítmény, ez a, hát ide írom inkább, a P vesző, az a P-szer, FC per B lesz. A zaj varianciája ennek a FC per B hányadosnak a mértékében módosul, a szórása a gyök FC per B lesz. Tehát látszólag, hogyha mondjuk egy oszcilloszkópon megnéznék a zajt, akkor a látszólagos amplitúdója a gyök FC per B-ed részére csökken. És ugye, ha most ezt a szűrőt alkalmazunk, akkor a piros jelre vonatkozóan a jelzaj viszony az nullává válna. Ugye decibelben ki sem fejezhető, mert ugye a jelet is kiszűrjük, és csak az a kis zaj marad meg, amit itt a szűrő meghagy. Az melyik zaj? Lényegében ez. Ugye? Akkor csak zajunk lesz, ha a piros a jel, és akkor akár mekkora is volt a jel, és akár mekkora a zaj, nulla lesz a jelzaj viszony. Ha viszont a kék volt a jelünk, tehát a HF-nek a vágási frekvenciája nagyobb, mint a jel frekvenciája, akkor a jelet megtartjuk teljes egészében, a zajt viszont szűrtük. Hát még egyszer ez a jelzaj viszony, és ugye, ez megint egy olyan két pontot érhet adott esetben egy ZH-ban, hogyha valaki ezt jól tudja, ne felejtsük el. Ugye, hogyha itt az effektív érték mérésről beszélünk, akkor ha egy voltmérőben, amely az effektív értékét kell, hogy megmérje a jelnek, ugye ez a zajos, mondjuk színuszjel jut, akkor a két teljesítmény összegéből vont gyök lesz az effektív érték, és ilyen módon hát lehet javítani a jelre vonatkozóan a mérésnek a jóságát. Úgy látom, hogy ez azért olyan nagyon nem köt le senkit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ez túlságosan triviális, és nem is kellett volna elmesélni? Na, viszont akkor jó lenne, hogyha ennél nagyobb figyelemmel, stb. Viszont akkor ezt a témakört be is fejeztük, és van egy olyan témakör, amely a könyvünkben azt a címet viseli, hogy jelátalakítók. Lehetne ennek szebb nevet is adni, vagy valami egyéb elnevezést, esetleg több témakörre osztani. Lényegében itt az ellenállás modelljétől kezdve egészen az AD meg DA átalakítókig, a legprimitívebbtől a legbonyolultabbig, legalábbis a tantárgyon belül legbonyolultabbig terjedő kapcsolásokat itt fogjuk megtekinteni. Tehát egyszerűen minden olyan eszközt, amely építő eleme lehet valamilyen mérőrendszernek, azt megpróbálunk alapszinten áttekinteni. Úgy is lehet mondani, hogy elkezdünk építkezni az alapelemektől bonyolultabb elemek felé haladva. Hát ezt fogjuk most megtenni, és hát akkor nézzük, hogy mik vannak itt. Ugye a legegyszerűbb az, hogy az alkatrészekkel kezdjük. Ezek is jelátalakítónak tekinthetők, hiszen egy ellenállás az mit csinál, mondjuk az áramot feszültségi alakítja, vagy fordítva, és például mondjuk, hogyha áramot akarunk mérni, azt megtehetjük úgy, hogy be van kötve sorosan egy ellenállás, és megnézzük rajta, mekkora a feszültség. Nagyon primitív dolog, de végeredményben beleilleszthető ebbe a jelátalakító vonulatba. Szóval a legegyszerűbb állat az az ellenállás. Aztán lesz szó arról, hogy tekercs, meg lesz szó arról, hogy kondenzátor. Ugye szándékosan nem az induktivitás, meg a kapacitás kifejezéseket használtam, az ellenállatra nem nagyon van más, nem tudok mást használni. Tehát itt a valódi ellenállás, a valódi tekercs és a valódi kondenzátor lenne terítéken. Tehát ugye az ellenállást, a tekercset és a kondenzátort, mint absztrakt elemet már elég jól megismertük, amit le lehet rajzolni egy téglalappal, egy ilyen valami hurkával, meg két vonallal, az egy ismert dolog. Most az a kérdés, hogy közelebb tudunk-e kerülni a valósághoz azáltal, hogy valamilyen kicsit részletesebb modellt alkotunk ezekről az eszközökről. No, és akkor hát szépen menjünk sorban. Kezdjük azzal, hogy ellenállás. Ugye az ellenállásnak rögtön egy olyan modelljét fogjuk felrajzolni, amelyben szerepel egy induktivitás is, meg egy kapacitás is. És akkor simán RLC-nek nevezem ezeket az elemeket. Miért rajzolom ezt? Nyilván azért, mert így kellően tudományosnak tűnik ez az egész, de valójában arról van szó, hogy amikor egy ellenállást elképzelünk, akkor az ellenállásnak van valamilyen fizikai megjelenése, geometriája, kiterjedése, és ebből adódóan vannak egyéb reaktáns tulajdonságai is az egyszerű rezisztív tulajdonságon túl. Ugye, ha most egy klasszikus ellenállást nézzük, ami valamilyen hosszú, vékony drót föltekerve valamilyen hengeres csévetestre, ugye, akkor nyilvánvaló, hogy van neki ellenállása, vagy bocsánat, induktivitása. Ezen menetek között valamilyen feszültségkülönbség van menetről menetre, ez egyfajta kapacitással bír. Természetesen a technológiától függően különböző lehetőségek vannak. Ugye a bifilláris tekercselés az csökkenti az induktivitást, ha nagy fajlagos ellenállású anyagból készítem az ellenállást, akkor kevesebb menetelegendő, rövidebb, kisebb kiterjedésű eszköz, akkor csökken a kapacitás. Nem biztos, hogy föl kell tekercselni, tehát mondjuk egy réteg ellenállás, vagy valamilyen különösen ugye a felületszerelt ellenállások esetében, ugye lecsökkennek ezek az értékek, és látszólag meglehetősen jól ki lehet küszöbölni ezeket a tulajdonságokat. Egy probléma van, hogy bizonyos frekvencia fölött úgy is előjön, akármilyen kicsi ez az induktivitás, akármilyen kicsi ez a kapacitás, és gondot okozhat. Arra kell gondolni, hogy mondjuk egy ilyen egyszerű feltekercselt drótból készült ellenállást, ezt nem használunk 5 MHz-en mondjuk, de akkor az a sokkal kisebb induktivitás, amit megvalósít valamilyen egyszerű ellenállás, tehát geometriailag egyszerűbb ellenállás, az már nagy frekvencián gondot okozhat. Illetve az is egy probléma, hogy nagyon sokszor a precíziós ellenállásokat még mindig ilyen hagyományos módon készítik el, mert az egyéb stabilitási tulajdonságai, tehát például a megvalósítható pontosság, a trimmelhetőség, az öregedés, stb. Az ezeknél a egyszerűbb technológia, olyan értelme egyszerűbb, hogy egyszerűbb geometriát eredményező technológiával készített, mondjuk egy vastag réteg ellenállás, stb. Kedvezőtlenebbek. Éppen ezért egy laboratóriumi ellenállás, ugye a példákban szerepelt ilyen, hogy normál ellenállás, ugye, ami egy dobozban van, és köszönünk neki, ugye, stb. Az általában ilyen nagyobb méretű, és tényleg drótból készül. Persze, hát ez az ellenállás értékétől is függ. Szóval a lényeg az, hogy mindig kompromisszumot kell kötni, mint ezt már mérnöki gyakorlatban megtudtátok. Valamikor lehet egészen jó eredményre jutni, valamikor nem. Na nézzük, hogy mit lehet írni erről az ellenállatról. Egyszerűen felírjuk az impedanciáját először az S tartományban. Törni törik, de írni nem ír. Tehát ugye egyszerűen van egy R plusz S szer L, és akkor ez ugye párhuzamosan kapcsolódik a kondenzátorral, tehát 1 per SC, itt pedig R plusz SL plusz 1 per SC. Hát ezt kell valahogy nyomorgatni, hát beszorzunk természetesen SC-vel, akkor, hogy rendezzük, lesz egy 1 plusz, ugye SRC plusz S négyzet LC, ugye valami ilyesmi. Na most akkor a következő szokásos lépés, hogy az S egyenlő J omega helyettesítést alkalmazzuk, mert mi ugye a frekvencia függvényében szeretnék tudni, hogy mit csinál ez a szerencsétlen, akkor L plusz J omega-szor L per 1 plusz J omega-szor R szer C mínusz omega négyzet szer L szer C, ugye? Na akkor rögtön itt bevillan nekünk, hogy nem is akarunk mi ennyire bonyolult modellt, mert ahol már omega négyzet van, azt nem szeretjük, és akkor megtaláljuk hozzá az ideológiát, hogy jó-jó, akarjuk tudni, hogy ez az ellenállás a frekvencia függvényében mit csinál, de hát azért ez az L meg az a C, ez pici, ugye, tehát az időállandókat tekintve az R szer C, vagy az L per R, vagy ilyenek, azok túlságosan kicsik, hogy valamit is csináljanak. Tehát első körben a omega négyzetes tagot azt elhanyagoljuk, és akkor úgy megyünk tovább, hogy R plusz J omega L per 1 plusz J omega R szer C. És hát akkor most azért már nem szégyeljük, és azt mondjuk, hogy ez az elvégezzük a kijelölt műveleteket, tehát egy mínusz J omega RC-vel itt beszorzunk, és akkor itt a nevezőben lesz 1 plusz omega négyzet R négyzet C négyzet. És akkor ezek után megint oda lyukadunk ki, hogy hát az RC időállandó az nagyon pici, itt a omega négyzet ez nem fog problémát okozni, és ezt elhanyagoljuk. És akkor most már csak ezt a kiváló beszorzást kell elvégezni. Ugye egyszer lesz nekünk egy R-ünk, akkor a J omegát leírva mi lesz még? J omegászor van egy L-ünk, ugye, és egy mínusz R négyzet C-nk. És ezen kívül még van egy J omegászor mínusz J omegászor RC-nk, tehát egy plusz omega négyzet szer L szer R szer C, ahol az omega négyzet szer L szer R szer C-t összhangban azzal, amit eddig csináltunk, elhanyagoljuk. És akkor, hogyha ezt tovább nézzük, ami kijött, akkor már majdnem olyanok vagyunk, aminek szeretnénk. Azt mondjuk, hogy emeljük ki az R-et, mivel hogy alapvetően szeretnénk azt elérni, ugye ez nem elég hangsúlyos, hogy a ZS, tehát azt szeretnénk, hogy ennek az impedanciájának a modellnek úgy alapvetően ellenállás lenne, és ehhez képest, ha valami kis korrekciót a frekvencia függvényében azért ki kell fejteni. Tehát R-szer 1, és akkor ott mit lehet írni? Azt lehet írni, hogy plusz i omegászor, és akkor itt van ez az L minusz R négyzet C, egy R-et azt már odaírtunk az elejére, tehát akkor L per R minusz R szer C. Ugye, és akkor ez az ellenállás, és akkor nagyon jó, mert azt mondjuk, hogy ugye, hogyha kicsi a frekvencia, akkor, vagy mondjuk netán nulla, akkor az R-ből visszakaptuk az R-et, és nagyobb frekvencián pedig itt valamilyen frekvencia függő tagunk van, ráadásul a fázisról látjuk, hogy ez attól függ, hogy az L per R és az RC időállandók viszonya milyen, hogyha az induktivitás győz, akkor ugye ez egy pozitív fázis lesz, hogyha a kapacitás, akkor ez egy negatív, hát még ezzel is lehet valamit játszadozni. De hát ez már egy következő kérdés. Ritka az, hogy az ellenállásnál ezt figyelembe kell venni, de jó, hogyha egy ilyen is van. Jó, ha csak nincsen prompt kérdés, akkor én tovább mennék, mert inkább így majd együtt az ellenállás, tekercs és kondenzátor eseteit értékelném. Jó. Akkor fölküldjük a táblát, és akkor jön a tekercs, tehát ez a valóságos induktivitás, így is lehetne fogalmazni. Ezért ez magasan van. Na, hogy néz ki a tekercs? Tekercs az úgy néz ki, hogy van nekünk egy L0 induktivitásunk. Ide is elhelyezek egy kapacitást. Elhelyezek még egy RV ellenállást. Sőt, még egy RS ellenállást is. És akkor próbáljuk meg megint figyelemmel kísérni, hogy mi mitől van. Tehát ez a fizikai kép, az L0 az azért van, mert egy drótot föltekercseltünk egy vasmagra, vagy nem vasmagra, de föltekercseltünk, tehát amit mi szándékunk szerint induktivitásnak szántunk, abból van egy L0-unk. Ez vitán felül áll. Van egy kapacitásunk, az előbb már beszéltem róla, menetkapacitás, ez most is fönnáll. Van egy RV-nk és egy RS-ünk. Az RV az a vasveszteséget szimbolizálja, az RS pedig a részveszteséget. Mielőtt azonban ez utóbbi kettőről pár szót ejtenénk, azelőtt azt mondjuk, hogy egy kicsit egyszerűsíthető ez a modell, mégpedig úgy, hogy alapvetően, amikor a tekercset használgatjuk, akkor az RS és az RV ellenállások szoktak igazán fejtörést okozni, és a C az kevésbé, csak igen nagy frekvenciákon okoz gondot. Ezért azt mondjuk, hogy áttérünk egy L, és akkor ügyesen a nullás indexet, azt attól megszabadulunk, és a későbbi levezetéseknél nem kell használni. Tehát egy effektív induktivitás képződik, ami az L0 per 1 minusz omega négyzetszer L0 szor C képlettel számítható ki. És akkor innentől kezdve ezt az L-et használjuk, és csupán ezt a három elemű helyettesítő képet alkalmazzuk. No, mit lehet erről elmondani? Mi az RV és az RS? Hát talán írjuk föl, hogy ne hiányozzon a szöveges magyarázat sem. Az RV az a vas veszteség, és az RS az a részveszteség. A részveszteség az egyszerűbb, legalábbis elmagyarázni. Egyszerűen az, hogy a leggyakrabban részből készített vezetéknek van valamilyen ellenállása, tehát nem nulla az ellenállása, és ez egyfajta veszteséget okoz. Ugye azért hívjuk veszteségnek, mert ugye egy reaktáns elem, kondenzátor vagy tekercs, ugye, tehát induktivitás vagy kapacitás, az alapvetően nem szabadna, hogy disszipáljon teljesítményt. De disszipál azért, mert vannak benne rezisztív elemek is, és az RS, soros ellenállás, tehát az, hogy melegszik a tekercs, az hát ezért is van, mert ugye a részveszteség fellép. Természetesen lehet vasdrótból, vagy ezüstből, vagy bármiből is csinálni tekercset, de a leggyakoribb az, hogy részből készítik. Alumínium azért előfordul egyébként. A vas az elég ritkán, vagy egyéb anyag, de az alumínium vagy réz az azért szerepel. A vasvesztesség ugye két részből tevődik össze, az úgynevezett hiszterézis veszteségből, és az örvényáramú veszteségből. Erről tanultatok, hallottatok. Ki az, aki pontosan tudja, hogy melyek ezek? Jó, akkor melyik arányos a frekvenciával, és melyik a frekvencia négyzetével? Mondjuk a hiszterézis veszteség mivel arányos? Jó, akkor érdemes róla néhány szót ejteni. Tehát ugye miről van szó, akkor kezdjük a hiszterézis veszteséggel. Arról van szó, hogyha van egy vasanyagunk, és a szokásos BH görbét fölrajzoljuk, ez ami azért elég ismert, a hiszterézist egy villamosmérnök gyakorlatilag ezzel kezdi megismerni, akkor nem független attól az, hogy milyen görbét kapunk, hogy milyen irányban járjuk be ezt az utat, és akkor, amikor a szerencsétlen vasanyagot ugye behelyezzük egy tekercsbe, és váltakozó feszültséget adunk a tekercsre, tehát az áram váltakozni fog, a mágneses tér is váltakozni fog, és ezen keresztül az indukció is. Amikor bejár egy ilyen utat a rendszerünk, ugye az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mondjuk másodpercenként 50-szer, hogyha 50 Hz-ről van szó, egy ilyen hiszterézis görbén keresztül megyünk. Most azt is lehet tudni, hogy egy ilyen kis elemi térfogat egységben képződő teljesítmény, az tulajdonképpen egyfajta ilyen körintegrál a HdB-re. Opa. És hogyha ki akarjuk fejezni az összes teljesítményt, amit ez az egész vasanyag disszipál, akkor erre a V teljes vasanyagra vonatkozóan ezt a V-t integrálnunk kell. Tehát a kis VV az a integrál HdB, és utána ezt az egész térfogatra integráljuk. Na most világos, hogy viszont ez a körintegrál annyiszor értékelődik ki, ahányszor egy másodpercen belül megtörténik ez a folyamat. Következésképpen a frekvenciával arányos teljesítményről van szó. És hogyha ezt egy ellenállással akarjuk reprezentálni, akkor világos, hogy adott viszonyok mellett ugye egyre kisebb ellenállás az, ami produkálja ezt a nagyobb veszteséget. Ugye, tehát alapvetően ez az RV, ez egy nagy ellenállási érték, de ahogyan egyre nagyobb ez a hiszterézis veszteség, úgy ugye ez csökkenni fog. Na most hasonló mondható el az örvényáramú veszteségről, amely azonban a frekvencia négyzetével arányos. Hogyan lehet ezt belátni? Hát többféleképpen lehet, de ugye képzeljük el azt a nagyon egyszerű képet, hogy van nekünk egy fémlemezünk. Ugye, és akkor itt teljesen mindegy, hogy ez ferromágneses anyagból van, vagy nem ferromágneses anyagból, egy fémlemez. és elé elhelyezünk egy tekercset, akkor ebben a fém lemezben ugye elektromos erő, bocsánat, áramsűrűség vonalak képződnek annak hatására, hogy váltakozik a mágneses mező, ugye, tehát indukálódik magyarul, és ugye bár meglehetősen bonyolult összefüggés szerint lehet kiszámítani egy tetszőleges esetben kialakuló áramsűrűség teret ott abban a bizonyos anyagban, de alapvetően van valamiféle effektív ellenállás, ami ott megnyilvánul. És kétszer akkora indukáló, tehát kétszer akkora indukció változás esetén, ugyebár ennek a négyzetek teljesítmény fogod disszipálódni, hiszen az áram négyzetével lesz arányos az a teljesítmény, amit eldisszipál. Ezek szerint a frekvencia négyzetével lesz arányos a képződő teljesítmény. Kétszer akkora, úgy is lehet fogalmazni, hogy mondjuk kétszer akkora indukciós feszültségünk van abban a vasanyagban, ennek hatására kétszer akkora áram fog megjelenni benne, és akkor az úszóri alapján négyszer akkora lesz. Ugye nyilván háromszor akkora, akkor kilencszer, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy frekvenciával négyzetes arányban lévő. Ugye precízebb indoklás az annak alapján képzelhető el, hogy a Maxwell második törvénye, a derivált a arányos ugye az indukált feszültség, és hát ugye a frekvencia miatt, ugye a frekvencia tartományban vagyunk, az J omegával szorzás, stb., akkor így tényleg a frekvencia négyzetével lesz arányos a veszteség. Magyarán ez az RV, ez egy erőteljesen frekvencia függő érték, még akkor is, hogyha viszonylag kis frekvencián vagyunk, tehát nem kell igazán itt a megahercekben gondolkodni, sőt, hát itt inkább a hálózati frekvenciáról van szó. Az RS soros ellenállás az kismértékben változhat a frekvenciával, hiszen itt legfeljebb az áramkiszorítás jelenségével kell számolni. Ezt mondjuk gondos tervezésnél mondjuk az erős áramú kollégák megteszik, de alapvetően mondjuk így a néhányszor 10-100 herces tartományban már nem szokásos figyelembe venni. Jó, és akkor hogyan lehet fölírni ezek után ezt a bizonyos impedanciát, akkor folytassuk ezzel. Megint csak a ZS-nek a felírása. Hát akkor ugye egyszer van, és akkor most ennél a modellnél maradunk, az S-szel L szorozva az RV-vel, osztva SL plusz RV plusz RS. Ugye ezt a képletet írhatjuk fel. Hát először is akkor azt mondjuk, hogy itt ebből nagyon sok érdekeset nem lehet kihozni, tehát ezt nem masszírozzuk túlságosan tovább, de érdekes az RV egyenlő végtelen eset, ami a egyszerűen megfogalmazva a légmagos tekercs esete. Ebben az esetben ugye ez csak egyszerűen SL plusz RS lesz. Ugye ez az S egy index, mint a soros, ugye és nem azonos a Laplace operátorról, és akkor, hogyha most a továbbiakban a szokásos S egyenlő J omega helyettesítést alkalmazzuk, akkor ez J omega L plusz RS lesz. És hát akkor nézzük meg, hogy mit lehet itt még csinálni. Azt lehet csinálni, hogy megint szeretnék egy olyan alakra jutni, hogy legyen alapvetően a ZS, ugye egy induktivitás esetében az a J omega L. Hát akkor emeljük ki megint a J omega L-t, és akkor itt lesz egy egyesünk, az világos, és ehhez hozzá kell adni az RS per J omega L-t, avagy ha szebben akarjuk ezt fölírni, a J omega L szer 1 minusz J szer RS per omega L. Ugye, és akkor nem került a nevezőbe a J, mert az úgy nem szép. És egyelőre ezen a ponton álljunk meg, és ne is menjünk tovább, ha csak nincsen valami prompt kérdés, akár a réz- és vasveszteséghez, akár bármi egyébhez, és menjünk tovább, és nézzük a kondenzátort. kondenzátorunk az hogyan épül föl, és akkor ezt még a szünet előtt mindenképpen meg tudjuk csinálni. A kondenzátorunknál megint egy C0-ból indulunk ki azért, hogy majd egyszerűsítéseket tehessünk. Ennek is van egy induktivitása, ezt fogjuk majd elhagyni. De itt is van egy RS, ezt nem hagyjuk el, vagy legalábbis csak bizonyos körülmények között. És van egy R-vénk, de ez az R-vénk most mint egy körülöleli az RS-t is. Tehát ennyi különbség van a két modell között, hogy az RS a tekercség kívül van, itt belül van. Tehát így néz ki ez a kiváló modell. És megint azt mondjuk, hogy az induktivitás az valami olyasmi, ami azért van, mert például föl vannak tekerve részek ebben a kondenzátorban, esetleg vannak hozzávezetések, amelyeknek induktivitása van, de alapvetően ettől eltekintünk, és ezért a C egyenlő C0 per 1 mínusz omega négyzetszer L-szer C0 kifejezést használjuk, ugye teljesen hasonló képlettel, mint az előbb, és akkor marad ez a bizonyos C, az RS, és itt az RV. Tehát nem RV, ezt nevezzük RP-nek, bocsánat, már annyira benne voltam az RP-ben, RV-ben. Itt akkor itt ez nagyon egyszerűen, ez egy párhuzamos meg soros. Ugye az RP-t azt nagyon sokszor GP-vel szokták jelölni, mert ugye egyszerűbb a felírás általában. Nézzük, miből jön. Ugye ha már itt az induktivitás elhanyagolásánál tartottunk, akkor ugye az a klasszikus kondenzátor, ami minden, mit tudom én, 50 éves könyvben is, vagy 100 éves könyvben is szerepel, az, hogy veszünk két fóliát, közé rakunk valami vékony szigetelőt, és az egészet föltekerjük, mint ugye egy beiglit, ugye? És akkor ez egy kondenzátor. Hát valahogy így kezdődnek a könyvek, hát ez mondjuk azért fejlettebb, mint a leideni palack, ami eredetileg volt, az is működött, de hát ez a klasszikus. És akkor valamit lehet csinálni, hogy a lehetőleg minél kisebb térfogatba bele tudjuk gyömöszölni, ugye a minél jobb kapacitást, tehát nagy felületet, tehát egymáshoz közel álló nagy felületeket, hogy nagy legyen a kapacitás értéke. Hát ugye ezt a felület növekedést, illetve a közelítést lehet úgy csinálni, hogy ugye még elektrolit kondenzátort alkalmazunk, egyebek. Most nem mennénk bele a technológiába, azt bizonyára más tantárgyban jobban megtanítják. Minden esetre alapvetően, ahol ilyen feltekerésről van szó, ott fölmerül az induktivitás kérdése, de a számunkra izgalmas az az, hogy miből jön ez az RP, és miből jön az RS. Az RP az baromi egyszerű, az körülbelül annyira egyszerű, mint az RS volt a tekercsnél, szivárog. Ugye, tehát ugye azt szeretnénk látni, hogy van két fegyverzetünk, és DC-n a kettő között nem folyik áram. De ezt ugye úgy érjük el, hogy ezek nagyon közel vannak egymáshoz, de el vannak szigetelve valahogy. Hát de mégsem eléggé. És van valamilyen szivárgó áram, és akkor mit tudom én, itten megaómokról van szó, vagy 10 megaómokról adott esetben egy jó kondenzátor esetében, tehát nem kell itt hatalmas áramokról beszélni, vagy áramokra gondolni, de ez mégiscsak valamit szivárog, hiszen ez egy veszteségi jellegű dolog, és akkor itt szépen átvezet. Az RS, az, tehát ugye világos, hogy ez az RP, ez a későbbiek szempontjából fogalmas, fontos lehet. Ez az RP, ez úgy jelen van kis frekvencián is, és egész nagy frekvenciáig húzódik. Alapvetően akkor is jelen van, őt legfeljebb el tudja homályosítani ez az RS, ami nagy frekvencián lép fel, és elsősorban azokra a kondenzátorokra jellemző, amelyekben nagy permittivitású szigetelőanyag található. Ugyanis ezek a nagy permittivitású szigetelő anyagok általában tartalmaznak olyan dipólusokat, amelyek eléggé nehezen mozognak. És hogyha elképzeljük azt, hogy itt van két fegyverzet, itt két oldalt, és én egy dipólus vagyok, és itt a váltakozó áramú tér van, akkor én szeretnék forogni annak megfelelően, ahogyan ez a tér van. Nekem van egy plusz és egy mínusz felem, és akkor attól függően, hogy hogy van a tér, én szeretnék befordulni. Miközben ezt csinálom, állandóan ugye impulzust kell váltanom, ez energiába kerül, és hát ezt teljesítményt fog eredményezni, teljesítményigényt fog eredményezni, és ezt a teljesítményigényt reprezentálja ez az RS. Tehát természetesen ez az RS valamilyen szinten ilyen hozzávezetéseket, egyebeket is tartalmaz, de egy kondenzátor esetében valamilyen alapvetően részből vagy jó vezetőképességű anyagból készült hozzávezetésnek ilyen értelemben nem jelentős ez a vesztesége. Hát kivéve, hogy olyan nagy frekvencián vagyunk már, ahol ez a kapacitás közel rövid zár, de most mondjuk még nem beszélünk erről. Úgyhogy alapvetően már itt is lehet látni, anélkül, hogy bármilyen levezetést tettük volna, hogy kis frekvenciákon majd ez az RP fog dominálni, tehát egy olyan két helyettesítőképes modellhez jut, két elemes helyettesítőképhez jutunk, amelyben csak C és GP van. Nagy frekvencián viszont elhanyagoljuk a GP-t, és olyan megint csak két elemes modellben gondolkodhatunk, hogy C és RS van. Hát hogyha nem jól gazdálkodtunk a frekvenciával, akkor mind a hármat alkalmazni kell, vagy hogyha eléggé precíz modellt akarunk. Na még akkor a szünet előtt, azt engedjétek meg nekem, hogy akkor itt kifejezzem a vonatkozó impedanciákat, és akkor most azzal kezdem nagy ravasszan, hogy az Y-est írom fel, tehát az admittanciát. Ebben az esetben ugye akkor azt lehet mondani, hogy van ugye egy SC Re plusz RS, 1 per R plusz 1 per RS, tehát egy SC-szer 1 per RS per SC plusz 1 per RS plusz 1 per RP, így lehet ezt fölírni. És hogyha azt mondjuk, hogy az RS az nulla, ugye, tehát ez a bizonyos egyik eset, akkor azt lehet írni, hogy ez voltak éppen SC plusz 1 per RP, avagy egyszerűen GP, és akkor még egyetlen tört vonalat sem kell leírni. Ugye akkor ez J omega C plusz GP, ha úgy tetszik, és hogyha ezt most föl akarjuk úgy írni, ahogy eddig, akkor itt J omega C, ugye, mint admittancia, ugye ezt szeretnénk elérni, hogy ő ide az ideálishoz közel álljon, és ezt módosítani kell úgy, hogy egy plusz, és akkor mit kell írni? Ugye, ahogy megkapjuk az 1 per RP-t, 1 plusz 1 per J omega RP szer C, és akkor most én rosszul gazdálkodtam egy picit a helyjel, de azért ez ide fog férni, J omega C szer 1 minusz J szer 1 per omega RP szer C. És akkor még nem vagyunk készen, mert elnézést. Most a színeset nem is törlöm le, mert ennyi hely nekem itt szünet előtt elegendő. Mert tételezzük fel azt, hogy az RS az nem nulla, de az RP az végtelennek tekinthető. És ebben az esetben az YS helyett a ZS-t írom fel, és akkor ez egyszerűen 1 per J omega C plusz RS lesz. Majd, ha valaki nem látja, akkor majd nem sokára látni fogja, hogyha egy kicsit megszárad. És ebben az esetben ugye az impedancia szeretnénk, hogyha 1 per J omega C lenne, az itt látható. És akkor viszont az eres, hogy ereset kapjunk meg, akkor be kell szorozni J omega C-vel, tehát nagyon egyszerűen plusz J omega RS szer C. Jó? És akkor, ha csak nincsen nagyon ellenvetés arra, amit fölírtam, akkor itt hagyjuk abba, tartsuk egy szünetet, és az értelmezések azok jönnének a szünet után, tehát 11 óra 17-kor. Tehát egy dolgot emelnék ki itt a házi feladattal kapcsolatban, amely szerintem mindenkinek tanulságos lehet. Mivel nem biztos, hogy mindenki tanulmányozta, ezért nagyon vázlatosan ismertetem a második feladatot. A második feladat az úgy szólt, hogy meg volt adva jellegzetesen 4 pont, és erről azt állította a feladat, hogy ez egy adott színusz jelre vonatkozóan egy mintavé egy periódusból vett mintákat tartalmaz. Meg volt adva a színusz jelnek a frekvenciája, és meg kellett határozni, hogy mekkora a színusz jel amplitúdója és a fázisa. És illeszteni kellett ezt a bizonyos görbét. Na most az illesztési feladatot ugye a 4 pont alapján kellett megoldani. Hát, hogy most erre akarunk egy színuszt illeszteni, hát akkor valami ilyesmit rajzolna az ember, és akkor tulajdonképpen az illesztési feladatot azt egészen jól tudom ezzel demonstrálni, kicsit véletlenül adódott ez így. És az látszik, hogy most azon a felbontáson belül, amit esetleg még ti is láttok, 2 pont az pont rajta van a görbén, valójában nyilván nem teljesen, de mondjuk azt, hogy nagyjából rajta, ez a 2 pont pedig nincsen rajta. És hogyha ennek a görbének, ennek a piros görbének az amplitúdóját mondjuk elkezdeném növelni, akkor igaz ugyan, hogy mondjuk ezt a pontot jobban megközelítem, de a többi ponttól távolodom, vagy ha elkezdem tologatni a T-tengely mentén, tehát változtatom a fázisát, akkor is a többi pont esetén rosszabb fedést kapok. Tehát például mondjuk, hogy eltolom egy picit balra, akkor ehhez a ponthoz közelebb vagyok, de itt lejövök, meg itt is lejövök a görbéről, és itt még nagyobb lesz a távolság. Na most az illesztés az nem ekvivalens azzal, nagyon sokan csinálták ugyanis, hogy kiválasztottak 2 pontot, mondván, hogy 2 pont és 2 ismeretlen, tehát ki lehet számolni abból már a szükséges paramétereket, és szépen fogom, és akkor már megvan a színuszgörbém. Természetesen akkor ebből kaptam egy színuszgörbét, aminek köze van a mérési pontokhoz, de nem azért mértem sokat, hogy azokat teljesen kihagyjam belőle. Alapvetően úgy kell eljárni, ahogyan az a egyenes illesztésnél is volt. Ha volt egy egyenesünk, egy képzeletbeli egyenesünk, és ehhez rengeteg mérési pont, akkor nem azt csináltuk, hogy valamilyen módon kipécéztünk 2 pontot, mondjuk ezt a 2-t, és illesztettük rá egy egyenest, vagy mondjuk kipécéztük az elsőt és az utolsót, ez már egy jobb ötlet. Az igazi az volt, hogy vettük az összes pontot, felírtuk a költségfüggvényt, és így minimalizáltunk valamit, hát lehet, hogy nem jól rajzoltam, de kicsit eltérő attól a bizonyos másik pirostól. És ez a lényeg. Tehát itt is egy olyan költségfüggvényt kellett felírni, hogy tartalmazza mind a 4 pontot, és ennek alapján egy illesztett görbét kellett kapni. Az illesztett görbe alapvetően egyik ponton sem megy át, vagy csak véletlenszerűen mehet át egyik ponton is. Úgy képződött egyébként ez a 4 pont, hogy vettem egy színusz jelnek a mintáit az adott T időpillanatokban, majd némi zajt adtam hozzá. Ez szerint tehát egyik pontnak sem kell pontosan illeszkedni arra az illesztett színusz jelre. Tehát nem jó az, hogyha kipécézzük bizonyos pontokat. Más megoldási módszerek közül talán azt emelném ki, ami helyes volt, és nem fog a hivatalos megoldásban szerepelni, mert azért nem lehet regényeket írni. Hogyha valaki azt a módszert használta, ami az egyes feltételeket és a bázisokat egy mátrixba rendezi, akkor a pseudo-inverz alkalmazásával adja meg a szükséges amplitúdot és a fázist. Ezt lineáris algebrából valaki tanulta. Ez helyes, de ez is levezethető, hogy a legkisebb négyzetek módszerével illesztett színuszt fogja visszaadni. Jó, nem tudom, ehhez esetleg valakinek kérdése, megjegyzése van-e. Jó, ki az, aki itt a jelölők közül csinált házi feladatot? Jó, hát azért valamelyest, jó. Na, tehát ezt akartam kiegészítésnek, és akkor térjünk vissza a földre, azaz az ostoba tekercsünkhöz, ellenállásunkhoz, meg kondenzátorunkhoz. Mert ugye, miket állapítottunk meg ezzel kapcsolatban, és akkor írjuk föl, amit megállapítottuk. Azt mondtuk, hogy az R ellenállás, az E, ne így írjuk, hogy R, hanem, mert akkor ez így nem lesz jó, de hátot fordítok, akkor már beszélni kell ennyi. Tehát a ZR-ről azt állapítottuk meg, hogy ez valami R szer 1, és akkor ugye mi lett? Egy plusz I omega szór, és itt volt egy L per R minusz R szer C, aztán volt egy ZL-ünk, ugye, ami most ugye az RV egyenlő végtelen esetet emelném ki, az valamilyen J omega L szer 1 mínusz J szer, és RS per omega L volt. Aztán, hogyha már a Z-t nézzük, akkor volt a Z-C-nk, és akkor itt úgy tekintettük, hogy az RP egyenlő végtelen, akkor az egy 1 per J omega C-szer volt, egy micsodánk, egy 1 plusz J omega RS-szer C, illetve volt egy Y-C-nk, az RS egyenlő nulla feltételezéssel, egy J omega C-szer 1, és akkor itt is az képződött, hogy mínusz J-szer 1 per omega RP-szer C. Ezek voltak egymás után. Ez azért nagyszerű, mert rögtön értelmezni tudjuk ezen impedanciákhoz kapcsolódóan az úgynevezett veszteségi tényező, illetve jósági tényező fogalmát. Azt mondjuk, hogy veszteségi tényező, ez akkor a veszteségi, D-vel jelöljük, igen gyakran a fazorábra miatt kondenzátorok esetében tangens deltával is szokás jelölni. És akkor ezt most kiírom, P hasznos per P meddő, tehát ez egy skalár szám, a későbbiek szempontjából, mint hiba lehetőség, azért hangsúlyozom, hogy így kell ezt értelmezni. Ugye sajnos, ugye itt egy picit a reaktáns elemekre értelmezzük ezt a kettőt, hiszen világos, hogy ők, hogyha ideálisak, akkor a veszteségük nulla, tehát a párhuzamos ellenállások értéke végtelen, a soros ellenállások értéke nulla, és ettől kicsiny eltérések vannak, tehát a soros ellenállások azok valamilyen kicsiny, de nem nullai értékek, a párhuzamos ellenállások azok nagy, de nem végtelen értékek. És ebből a szempontból ez a veszteség, ez haszontalan, és a rajtuk disszipálódó teljesítmény, de mégis a jelek és rendszerekből, meg úgy általában a fogyasztókkal kapcsolatban megtanult terminológiával a hasznos teljesítmény az, ami számít itt a veszteség kapcsán, és a jósági tényező, az ennek a reciproka, ezt Q-val szokás jelölni, és ez 1 per D, tehát a P meddő per P hasznos. És akkor most nézzük meg, hogy az egyes elemekre ez hogyan alakul. Értelemszerűen, tehát akkor a reaktáns elemekre kell ezt mind megnézni. Ugye mondjuk a DL ezek szerint, az hogyan alakul. És akkor képzeljünk el magunk elé, ugye egy, most ti visszatudtok lapozni a füzetben, vagy papíron, de most nem rajzolnám fel, hogy ne vigyem a táblát. Ugye van sorosan egymással egy tekercs, ideális tekercs, meg egy ellenállás. Hogyan lehet kiszámítani a disszipálódott, tehát hasznos teljesítményt? Hát úgy, hogy ugye nyilván az ideális tekercsen, tehát az induktivitáson nem disszipálódik, csak az ellenálláson. Ennek az értéke, az átfolyt soros körről van szó, I négyzetszer R, és a meddő teljesítmény pedig az, ami az induktivitáson leng tulajdonképpen, az az I négyzetszer omegászor L. Ugye, azért írtuk az i négyzettel föl, mert ez közös a két elemen, és úgy nyilvánvalóan el lehet egyszerűsíteni az i négyzettel, és azt kapjuk, hogy r per omega l. Ostoba kréták, nem igaz. És hogyha most az r-et ugye soros ellenállás, akkor rs-et írok, és akkor rögtön felismerjük, hogy itt megjelent veszteségként, tehát mint egy hiba, csak hogy a terminológiáink összeérjenek, tehát a j omega mellett itt van egy korrekciós tényező, tulajdonképpen egy hiba jellegű mennyiség, ez a bizonyos veszteségi tényező. Hát ugye látszik, hogy frekvencia függő, és ugye, hogy ettől komplex lesz, de hát ez a helyzet. És nézzük meg, hogy hogyan alakul mindez a további esetekben. Mondjuk nézzük meg a veszteségi tényezőt a kondenzátor esetében, és akkor mondjuk valami DC1, az melyik lehet? Mondjuk akkor ezek szerint az RP egyenlő végtelen esetet nézzük. Ebben az esetben megint egymással sorosan van egy kondenzátor, meg egy ellenállás, tehát megint csak az I az, ami közös, tehát akkor felírok egy I négyzetszer RS-t, ugye, és akkor viszont az I négyzet, amivel szorzódik az impedancia, az az 1 per omega C, tehát akkor voltak éppen egyszerűsítve I négyzettel, és ezt az egészet elvégezve omega RS-szer C-t kapunk. És meglepő módon megjelent itt a DC1. Most a DC2, ezek szerint ugye itt a pár, amikor tehát az utolsó sor, az RS az nulla, a párhuzamos ellenállás az nem végtelen, ekkor viszont az látszik, hogy a feszültség a közös a kettőn, tehát akkor van egyszer egy, és megint az egyszerűség kedvéért a hentes törtet alkalmazva, U négyzet per RP, és a nevezőben akkor U négyzet per 1 per omega C lenne, szóval az U négyzet, hát írjuk ki így, hogy U négyzet per 1 per omega C, de látszik, hogy akkor az a U négyzetszer omega C, és végeredményben akkor minden bekerül a nevezőbe. Tehát végül 1 per omega RP szer C-t kapunk, ami megint csak itt szerepel az impedancia kifejezésében, ez a DC2. Érdemes, a jósági tényezők ennek természetesen a reciprokai, de érdemes akkor itt most ezzel a sorral folytatólagosan felírni a QL-t, akkor ezek szerint ez omega L per RS, Ez azt mutatja, hogy egy ilyen elrendezésre, tehát egy csak soros veszteségi ellenállással, csak részveszteséggel rendelkező tekercse vonatkozóan, a jósági tényező ez a frekvencia növekedésével egyre nagyobb. Tehát, hogyha ez itt az F, és itt van a QL, akkor egy ilyen görbét kapunk. És ez is kiemeli azt, hogy azért is lehet nagy frekvencián vasmag nélkül tekercseket produkálni, mert már vasmag nélkül is eléggé nagy jósági tényezőt produkálnak. Ha vasmagot is elhelyezzük, akkor sajnos bonyolultabb a kép. Tekintettel arra, hogy most visszagondoltok, vagy visszalapoztok arra a helyettesítőképen, amivel az RV is szerepel, és azt mondjuk, hogy az RV az a frekvencia növekedésével ugye csökken, hiszen így tudjuk reprezentálni azt, hogy a frekvenciával növekedő veszteségeink vannak, akkor azt lehet mondani, hogy ha vasmagunk van, kezdetben ugyan, abból adódóan, hogy a erővonalakat koncentráljuk a tekercs belsejébe, egy nagyobb jósági tényezőjű tekercset kapunk, de utána a frekvencia előrehaladásával ez lecsökken, tehát kicsit torzítva, de valami ilyen görbét kapunk, tehát ez a QL, és ide írom, hogy vasmagos. Magyarán ott a jósági tényezőnek valahol maximuma van. Nyilván olyan vasmagot kell alkalmazni, ahol kicsi ez a vasveszteség. Ugye hát ebből már az általános iskolában megismert dolog az, ugye, hogy lemezelt vasmagot használunk, de ugye ez a lemezelt vasmag, ez ugye nem elegendő, hogy lemezelt, ezek el is kell, hogy legyenek szigetelve egymástól, mert különben, ha nagyobb ellenállással is, de áram tud benne folyni, és akkor veszteség képződik. A másik viszont a hiszterézis veszteség ellen a megfelelő ötvözetekkel vagy felritmagokkal lehet védekezni. Tehát ha felritmagot használunk, akkor ugye kicsi ez a bizonyos veszteség. Ugye általában véve a mágnesek, például ami egy depréműszer állandó mágnes alapját adhatja, azok így képződnek, tehát nem valamilyen acél vagy egyéb ötvözött vasanyag az, amit használnak. Ugye, tehát nagyon érdekes dolog, mert ugye ez azt jelenti, hogy hát hogyan védekeznek egy ilyen felritmag esetében, ugye például az örvényáramok ellen, hogy ez nem egy folytonos anyag, hanem valamilyen ragasztószerű anyagban, gyantában akármi eloszlatott por alakú ferrit, tehát egy ferromágneses anyag, és ennek következtében ő maga nem lesz vezetőképes. Tehát egy ilyen mágnest, ha az ember megnéz, akkor, és megpróbálja vezetékként használni, akkor az fog kiderülni, hogy nem megy. Tehát nem vezeti az áramot, de egyébként hát ugye a mágneses permeabilitása az elég nagy. Na, tehát ha idáig eljutottunk, akkor most már tehát ismerjük a képleteket, ismerjük a veszteségi és a jósági tényező fogalmát, és akkor most kellene értékelnünk, tehát ez az az eset, amikor ott hagyjuk az összetört krétákat, és egy picit értékeljük, hogy akkor most hogy is van ez az ellenállás, a kapacitás meg a kondenzátor, milyen elemek is ezek a valóságban. Azt lehet mondani, hogy ugye azt mondtuk, hogy a legegyszerűbb állat az az ellenállás. És valóban a többihez képest azt lehet mondani, hogy a legszélesebb feszültség és teljesítmény tartományban lehet úgy használni, hogy az tényleg ellenállásként viselkedik. Tehát viszonylag széles feszültség, teljesítmény és a frekvencia tartomány nagyon lényeges. Tehát viszonylag ritkák azok az esetek, amikor azt kell megfontolni, hogy na ide milyen ellenállást is kellene betenni, hogy ez igazán jó legyen. Tehát nyilván nagyon precíziós alkalmazásokat, meg egyebeket, akkor mindent meg kell fontolni. Tehát ez nem tartozik ide, amikor átlagos elektronikai felhasználásról beszélünk, ahol szeretnék azt hinni, hogy az adatett 1 kilómos ellenállás az 1 kilómos, és így tovább. Természetesen egy boltban vett ellenállásnak rengeteg adatát érdemes figyelembe venni, tehát értelemszerűen az értékét és a tűrését ugye figyelemmel kell kísérni, ezen kívül azt, hogy mekkora teljesítményt visel el, tehát mondjuk egy teljesítmény erősítő kimenetén egy ilyen figyelő ellenállás, ami visszaszabályoz, hogy jól működjön ez az egész, oda értelemszerűen valamilyen nagy teljesítmény elviselésére alkalmas ellenállást kell betenni, de alapvetően elektronikai célra, műszerek belsejében, művelet végzésre és így tovább viszonylag könnyen lehet szinte tetszőleges ellenállást beépíteni, és amit a boltban megveszünk, az általában elég jó lehet. A következő a sorban, ami még úgy egészen jó használat, az a kondenzátor. Kondenzátorral azonban már azért rengeteg baj van. Először is ugye a feszültség, amelyen használni lehet, ugye egy ellenállásnál is persze van egy korlát, lehet, hogy idő után átüt, hogyha túl nagy feszültséget rakunk rá, de ez azért nem annyira jellemző. Kondenzátor esetében bizony már oda kell figyelni, hogy milyen, mekkora az a feszültség, amelyre méretezve van, az a maximális feszültség, amit ő el tud viselni. Ezzel ugye is problémák lehetnek. Ugye egy viszonylag kis kapacitású kondenzátor is meglehetősen nagy méretű, nagy térfogatú, akkor, hogyha nagy feszültségre nagy feszültséget el tud viselni, ilyen helyen akarjuk használni, és viszonylag kis méretben is elképzelhető az a kondenzátor, hogyha ugyanolyan technológia mellett, azt is hozzá kell tenni, ha viszonylag kis feszültséggel kell működnie. Tehát egy ilyen mondjuk a mai processzoroknak a szintjén mondjuk 3,3 volton működik valami, és egy puffer kondenzátort kell alkalmazni, akkor ugye sokkal kisebb kondenzátorral tudjuk ezt megoldani méretben, mint mondjuk ami a mosógépben van, egy annál több nagyságrenddel kisebb kondenzátor, mármint a kapacitását illetően, de a feszültséget illetően mondjuk egy 400 voltos kondenzátor, ugye ami a fázist javítja, hogy működjön az egyfázisról az a váltakozó áramú motor. Ugye? Tehát nyilvánvalóan itt a lényeges szempont a feszültsége. Egyébként kondenzátort éppen a szigetelőanyagoknak a hőmérséklet függése, az öregedés és stb. Miatt jóval pontatlanabbul lehet elkészíteni, tehát még ellenállásban mondjuk széria lehet egy 100%-os ellenállás is, nem túl olcsó, de lehet kapni. Addig kondenzátorból nem lehet megközelíteni ilyen jól, a 100%-os kondenzátor is már nagyon jónak minősül. Kondenzátor esetében egy következő, ugye a frekvencia tartományról használni lehet. Nem véletlen, hogyha megnéz valaki egy adatlapot, hogyha már egy mikrokontrolleres vagy valami ilyen hardvert összetákolt valahogy, és az esetleg működött, akkor adott esetben egy lábra háromféle kondenzátort is, egy tápellátásként szolgáló lábra háromféle kondenzátort is fölrakott, valami puffer kondenzátort, ez valami kis frekvenciáig működő, mondjuk elektrolit kondenzátor, vagy manapság vannak egyéb technológiák is, amelyekkel tényleg a nagyobb változásokat, az üzemállapot következtében bekövetkező változásokat lehet kisimítani a feszültségen, és egészen addig a kondenzátorig, ami csak esetleg mondjuk 100 pikofarád értékű valamilyen kis mondjuk kerámia kondenzátor vagy egyéb, amely ott van a végén azért, hogy a nagyfrekvenciás gerjedéseket megakadályozza a kis visszacsatolások, amiket elképzelhetők. Ugye ezeknek nagy frekvencián kell jótnak lenniük, ezt nem tudja produkálni a puffer kondenzátor. Tehát alapvetően több féle technológiával lehet lefedni a teljes frekvencia tartományt. Általában véve igaz az, hogy a nagy kapacitások azok lomhák és nagy veszteségi tényezővel működnek, tehát egy elektrolit kondenzátor tipikusan ilyen. A legjobbak mondjuk például a légkondenzátorok, tehát amelyekben nincsen semmilyen szigetelő, ezekkel viszont nem lehet túlságosan nagy kapacitást megvalósítani, és hát helyigényesek is. Tehát belül egy műszerben ritkán valósítanak meg ilyet, ezt inkább egy mérőrendszerben, hogyha kell etalonként megfogalmazni egy kondenzátort, hát akkor azt belerakják, de egyébként ritka. De használnak légrétegkondenzátort. Jó. De szóval a kondenzátor azért még egy olyan dolog, ami belemegyünk a boltba és veszünk kondenzátort. Hát a tekercsen már végképp nem ez a helyzet. Persze lehet induktivitásokat is kapni, adott esetben megint csak visszagondolok arra, hogy lehet, hogy valaki már építget ilyesmit, akkor felületszerelt állapotú tekercset is lehet kapni. Egy adott meghatározott felhasználási célra, például éppen ilyen tápfeszültség simítási célokra, hogy valamilyen kondenzátor, tehát valami LC tag, ugye egy soros L és párhuzamos C, ilyet sokszor beépítedek, sokszor különböző IC-k adatlapjai is megkívánják, hogy így legyen összeépítve az adott eszköz. Ilyeneket lehet kapni. De amikor egy konkrét feszültség és áram és frekvencia tartományban üzemelő eszközről van szó, akkor bizony manapság is még igen gyakran a saját építésű tekercs jön szóba. Tehát ahhoz, hogy mekkora indukció jön majd ott létre, ugye láttuk a hiszterézis görbét, annak ugye a hiszterézis részét emeltük ki, de a vasanyag az telítődik ezzel a mágneses térrel, és egy bizonyos indukciónál többet nem tud produkálni, tehát nagyobb szintekre, tehát áramszintekre, és ezáltal mondjuk feszültségszintekre is nem lesz akkora nagy az induktivitása, illetve mondjuk, hogyha ez éppen mondjuk egy transformátorként szolgál, akkor nem ad tovább nagyobb feszültséget. Ugye ezt régebben tudatosan kihasználták, mondjuk egy mondjuk, tudom én, 50-es, 60-as években gyártott belsőnyésű motorhoz tartozó generátor vagy dinamó esetében úgy alakították ki a vasanyagot direkt szegényesebben, hogy egy idő után ugye nagyobb fordulaton telítődött a vasanyag, és nem tudott nagyobb feszültséget indukálni, és ez valami nagyon-nagyon primitív feszültségszabályozásnak tudott megfelelni. Tehát ez egy veszélyforrás, tehát mindenképpen méretezni kell. Természetesen méretezni kell arra, hogy ne melegedjen túl, ne legyen túl nagy ennek következtében a soros veszteség, ne égjen el netán, ugye az a bizonyos tekercs, és így tovább, és így tovább. Tehát a tekercsel sajnos nagyon vigyázni kell. Ugyanakkor viszont az induktivitás értéke az meglepő módon a geometriától függ leginkább. Ennek következtében lehet úgy építeni tekercset, hogy elég biztosak lehetünk benne, hogy mekkora az induktivitás, és ez nem fog változni. Tehát ez az érdekes, hogy az ember fog egy műszert, és tele van kondenzátorra, és rá van írva, hogy 1963-ban gyártották, akkor már bekapcsolni is egy kicsit félve kapcsolja be, bár általában van benne biztosíték, de mindegy, szóval, mert ugye benne vannak a csofat kondenzátorok, amik kiszáradtak, kinyitná az ember, akkor valami egészséges lédús elektrolit kondenzátor helyett valami összeszáradt izé lenne benne, és semmi szűrő nem úgy működne, ahogy kéne, mert hát azért régi. Ha viszont ez egy tekercsekből felép eszköz, akkor egészen jól működhet, hiszen hát lehet, hogy egy kicsit poros, aki kell fújni, de egyébként ettől még a menetszám az menetszám. Ugye? Hát ez nem fog megváltozni. Úgyhogy nem véletlen, hogy különböző ilyen műveletekhez sokszor a precíziós emberek nem ellenállás osztót használnak, hanem induktív osztót. Ugye? Tehát a induktivitásokból felépült osztót, és akkor a menetszám arányban osztja a feszültséget, majd erről lesz szó nem olyan sokára. Ezzel ugye az a probléma, hogy könnyű leégetni ezeket az osztókat. Éppen ezért régebben volt, hogy laborba, hallgatói mérésre valaki azt javasolta, hogy tegyük be induktív osztókat, és akkor az, aki a gazdája volt az induktív osztónak, visítva vonta vissza a dolgot, hogy nehogy hallgató kezébe adjuk a 1 ppm pontosan beállítható induktív osztót, ez azért túlzás lenne, de mondjuk ez jellemző a rendszer működésére. Na akkor most kérdezem meg, hogy esetleg a ellenállás, kondenzátor és induktivitás modellezésével kapcsolatban valakinek kérdése, megjegyzése, minden teljesen világos, stb. Jó. Akkor, mint mondottam, építkezünk, és akkor még itt ebben a hátralévő kis időben még az osztókat kiválóan el tudom mondani, még táblám is van hozzá, ez nagyon remek. Ugye, tehát ezek csak az alkatrészek voltak, és hogy nem láttuk semmi olyan felhasználását, hogy hogyan tudnak ezek mégis jeleket átalakítani, ha már az a nagy főcímünk, hogy jelátalakítók. Hát akkor az első, amiről beszélünk, az az ohmos osztó. És hát nagyon egyszerű a helyzet, van két ellenállásunk, ilyen példa is volt már gyakorlaton. Ez itt az U be, az U ki, hogy jelöltük, ez volt az R1, ez volt az R2, csak az átviteli tényező az A, az az U ki per U. De itt egyelőre ideálisnak tekintjük az ellenállásokat, és hát ez akkor ugyebár R2 per R1 plusz R2, egyelőre nem fűzök hozzá semmit, és rögtön megyünk tovább a kapacitív osztóra. Az osztásarány megint csak az U ki per U be, és akkor itt többféleképpen el lehet jutni a megoldásig, de fontos, hogy itt fordítva van az arány, tehát C1 per C1 plusz C2, és még mindig nem mondok semmit, hanem tovább rajzolok. Az induktív osztó tehát akkor ugye felrajzoltuk ezeket a bonyolult áramköröket, és akkor értelmezés és hozzáfűzött magyarázatok. A legáltalánosabb az ohmos osztó. Feszültségosztásra, ugye váltakozó feszültségre és egyenfeszültségre egyaránt használható, széles frekvenciatartományban, nincsen vele különösebb probléma, az ellenállások pontossága korlátozza a leginkább a használhatóságát. Teljesen természetes, hogy ez a modell ez kiegészíthető úgy, hogy több ellenállásból álló osztót alkalmazunk, ami tulajdonképpen többféle osztásarány megvalósítására alkalmas lehet, adott esetben a több nagyságrendre való osztás, az nem két darab konkrét ellenállással, mondjuk, hogyha ezredére akarunk leosztani egy feszültséget, akkor nem kell 10%-ra megközelíteni a másikat egy darab ellenállással, és akkor még azon belül a pontosságot valahogy kitrimmelni, hanem hát több ellenállásból álló osztót össze lehet rakni. Ezt külön nem jelöltem. Elvileg egy ilyen kapcsolási rajzra vezet, ez az állítás érvényes a másik két osztóra vonatkozóan is. Ha valaki mondjuk a technológia után, vagy a megvalósítási lehetőségek után érdeklődik, akkor a tankönyvből elolvashatja ezt a részt, mi nem hangsúlyozzuk ki. Kapacitív osztó. Kapacitív osztó, ezt is sokszor eltévesztik, használható DC-n is, tehát egyenáramon is. de természetesen váltakozó feszültség osztására is alkalmas. Ugye egyen feszültség esetén itt egy töltésmegosztás alakul ki, gyakorlatilag így lehet tekinteni, és a létrejövő feszültség, az, tehát ilyen teljesen statikusan vizsgálva a kérdést is, a C1 per C1 plusz C2 arányra fog beállni. Mikor használna a kapacitív osztót? Alapvetően olyan esetekben, főként nagy feszültségek osztására, amikor az R1, R2-ből álló ellenállás osztón, tehát ohmos osztón túlságosan nagy teljesítmény disszipálódna, akkor használatos a kapacitív osztó. Igen, gyakran nagy feszültségen ugye a légkondenzátorokat alkalmazzák. Az induktív osztóval kapcsolatban több nyavaja is van. Az egyik nyavaja, hogy az viszont csak AC-n használható, tehát DC-n rövid zár lenne. A másik nyavaja, ami lényeges hozzá, és ezt szeretném itt kiemelni, méghozzá itt lényeges az, hogy milyen dinamikával csinálom a dolgokat. Tehát egyrészt fölrajzoltam ide a vasmagot. Ez egy lényeges dolog, hogy ez egy vasmag, mert úgy kell elképzelni a működését, hogy kialakul itt egy ilyen N1 plusz N2 menetszámú tekercs, amin állandósult állapotban ugye nincs terhelve a kimenet, van valamilyen indukció változás, és ebből egy N2 menetszámú tekercsel vesszük le a feszültséget, tehát amit ez a változás indukál az N2 menetszámú tekercsben, az a kimenő feszültség. És ilyen módon világos, hogy a bevenő feszültség és a kimenő feszültség úgy arányik egymáshoz, mint N1 plusz N2 per N2, most ahogy amilyen sorrendben mondtam. Nagyon sok esetben rááll a keze embereknek arra, hogy azt mondják, hogy itt van egy L1 induktivitás és egy L2 induktivitás, és akkor ez a hányados, ez úgy adódik, hogy L2 per L1 plusz L2. Nem. De ez helytelen, tehát ha valaki ZH-ban ilyet ír föl, akkor az nem jó. Azért, mert ha belegondolunk egy tekercsre vonatkozóan, akkor egy induktivitás az ugye a menetszám négyzetével szokott egyenes arányos lenni. Tehát, hogyha eltávolítjuk az áramkör többi részét, és csak ezt a L1 tekercset nézzük, akkor az ő induktivitása az N1 négyzettel lesz arányos. Függvénytábla, meg lehet nézni. Ugyanígy az N2-re is. Tehát, hogy külön-külön vesszük ezt a... És ebből a szempontból az sem jó, hogyha valaki két külön tekercset, vasmagos vagy vasmag nélküli tekercset próbál itt elsütni. Ez sem jó. Mert ebben az esetben is ugye akkor külön vannak ezek az induktivitások, ezek mint impedanciák, nem a menetszámok arányában fognak osztani. Itt tényleg az kell, hogy egy közös vasmagon lévő N1 és N2 menetszámú tekercs legyen, és akkor valósul meg ez az osztás arány. Jó. Van még némi időnk. Ebben a némi időben akkor legalábbis fölvázolom a kompenzált ohmos osztót. Ugyanúgy egy R1, R2 ellenállásból indulunk ki. De van még egy C1, C2 kapacitásunk is. Itt van az U kifeszültség, itt az U befeszültség, és hát így néz ki ez az elrendezés, tehát itt a kapacitív osztó, ha úgy tetszik, közepe az össze van kötve az ellenállás osztó közepével, és így nyerjük a kimenő feszültséget. Az a kérdés, hogy hogy alakul ennek az egésznek a átviteli tényezője. Tehát most a kompenzált osztóra vonatkozóan az A, az az U ki per U be felírása. Hát ugye akkor most sajnálatos módon, ugye mondjuk S tartományban vagyunk, fölírva ezt R2-re plusz 1 per SC2, törve R2-re plusz 1 per SC2 plusz R1-re plusz 1 per SC1, ez a kifejezésünk. Hát ha ezt szépen elkezdjük megcsinálni, ugye elve egy R-re plusz 1 per SC2, stb. Talán nincs értelme ezt itt hosszasan alakítgatni. Mindenesetre eddig az alakig jussunk el, aztán majd ezt nézzük. Tehát R2 per 1 plusz S R2 C2, ezt kétszer szerepel számlálóban nevezőben, és itt pedig szerepel egy R1 per 1 plusz S R1 és C1. És az a kérdés, hogy ez mivel egyenlő? Hát első dolog, amit észre kell vennünk, hogy itt tulajdonképpen vannak időállandók, az R1C1 és R2C2 időállandó, tehát ezt az egészet úgy is írhatnánk, hogy ez valamilyen R2 per 1 plusz S tau 2 per R2 per 1 plusz S tau 2 plusz R1 per 1 plusz S tau 1. Ugye? Ha most a tau 2 megegyezik a tau 1-jel, tehát az R1 C1 egyenlő R2 C2-vel, akkor egyszerűsíteni lehet vele, és azt kapjuk, hogy R2 per R1 plusz R2, tehát mintha ott sem lennének a kondenzátorok, frekvencia függetlenül ez lesz az osztás arány. És ha most az órára nézek, akkor dél van, tehát abba kell hagynom. Lényeg az, hogy a kompenzált ohmos osztónak, amit még majd ezek szerint csak a jövő héten, mert holnap sajnos nem lesz méréstechnika előadás, de folytatni fogunk. Az egyik fontos tulajdonság, hogy bár a kondenzátorok ott szerepelnek az ellenállások mellett, ha véletlenül az R1C1, R2C2 szorzatok megegyeznek, akkor az osztás arány frekvencia független lehet. És akkor köszönöm a figyelmet, jövő héten találkozunk.